Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretném kérni a gyülekezet hátul lévő tagjait, hogy az oldalsó reflektorokat kapcsolják fel. Gyengén látok, és így jobban fogok tudni olvasni. A karzaton ülőktől is ezt kérném, hogy villanykapcsolókat kapcsoljuk fel, kicsit jobban fog ragyogni a templom, jobban látjuk az énekeskönyvet, kevésbé a kivetítőt, de az talán így is megoldható. Így köszönöm szépen. Ha valaki még érkezik, akkor nyugodtan előre lehet irányítani. Sikerült annyira bővíteni a templomot, hogy most rengeteg helyünk van. Az Isten tiszteletünket a 478. dicséretünkkel kezdjük. 478. énekünk, mind a hat versét énekeljük. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Isten igét olvasom ezen a mai vasárnapon a Zsoltárok könyvéből. A 30. Zsoltárnak mind a 13 versét olvasom. Zsoltár, templomszentelési ének, Dávidé. Magasztallak, Uram, mert megmentettél, nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál, de ha elrejtetted orcádat, én megrettentem. Hozzád kiáltok, Uram, így esedezem az Úrhoz. Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett? Hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram. Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zengek neked, a szívem örökké magasztal, Uram, Istenem. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva ezért, együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, lehet, hogy nem ilyen magasztos szavakkal és költeményben illő gondolatfüzérekkel, de valahogy mi is meg tudjuk fogalmazni az eddig megélt életünket, annak minden tapasztalatát, magasságait és mélységeit. És igen, nézzük közben azt is, hogy éppen akkor hol voltál te, vagy mi hol voltunk. Néha szorosabb a kapcsolatunk te veled, és akkor mi is el tudjuk mondani, hogy olyankor magas hegyen állunk. Akkor valahol biztosan áll a lábunk, nem tántorgunk meg, tudunk bízni szeretetedben, erődben, abban, hogy megoldást készítesz nekünk. És igen, látjuk azokat a pillanatokat is, ahol nagyon görbe volt az út, ahol tántorogtunk, ahol próbáltunk okosabbak lenni te nálad, vagy ahol a kísértések félrevitték az életünket. Köszönjük, hogy bárhogy is, de most itt vagyunk a te házadban. Köszönjük, hogy ezt a megérkezést adtad nekünk, és így kérünk, hogy most, ha itt vagyunk előtted, akkor ez az idő, amit veled töltünk, ez hadd legyen termékeny az életünkbe. Hadd szóljon a te igéd, hadd munkálkodjon a te lelked, hadd kapjunk olyan útmutatásokat, amelyek szükségesek. Kérünk, hogy így áld meg Isten tiszteletünket, gyülekezésünket, ünnepi közösségünket, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 154. dicséretünkkel készüljünk. 154. dicséretünknek egyetlen verse van. Úr Jézus, mely igen drága, a te igédnek világa.
Thank you.
Alapigénket újraolvasom a 30. Zsoltárból, a 30. Zsoltárnak a 6. versét. Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Foglaljuk el a helyünket. Nagyon sok szép gondolat van ebben a Zsoltárban. Ez a Zsoltár a mai vasárnapra egy ilyen plusz megjelölt ige, egy olyan ünnepi szakasz, mely kicsit akarja még a vasárnapnak a fényét emelni. Ha valaki fellapozza a Bibliába, és ez más helyeken is így van természetesen, a fejezetek fölött dőlt betűvel általában mindig egy összefoglalást olvasunk, ez nem a Bibliának a szövege, ezt később írták oda egy-egy tartalmi egységnek az összefoglalására. E fölött, a Zsoltár fölött ez a felirat szerepel, hogy hálaadás az életért. Olyan természetes dolognak tűnik egy egészséges embernek, és mondom ezt, hogy testben és lélekben egészséges embernek, hogy ő azt mondja, hogy az élet szép, az élet jó, az életet jó élni. És amikor kimondjuk ezeket a mondatokat, mögötte mégis van egy kicsi ilyen árnyék, egy kis félelem bennünk, hogy miért van az, hogy az én életem nem mindig szép, nem mindig jó élni, nem mindig könnyű. És nyilván itt az ember utána elkezd gondolkozni, hogy ez kinek a hibája. Elrontottam valamit, nem úgy élek, ahogy élni kellene, hol voltak a mulasztásaim, vagy ki az, aki tönkretette az életemet. Aztán persze a sok gondolkodásból mindig eljutunk Istenig is, és nekem ez egy állandó visszatérő gondolatom, hogy hát mindent Isten rendez, akkor ez az élet is az ő kezébe van, amit én élek, miért nem érzem azt, hogy ez az élet tényleg ajándék? Én szeretném, hogyha most egy ilyen szeptember első hétvégén, egy olyan időszakban, amikor már 3 napon keresztül gyűrtük az iskolát is, amikor rájöttünk arra, hogy vége a nyárnak, amikor utána már mindenki csak karácsonyig fogja visszaszámolni az időt, amikor sopánkodunk, hogy de kár, hogy korán sötétedni kezd, amikor az ember így kezd egy kicsit úgy csüggedni, és úgy majd menni lefele, akkor kerüljön elé ez a gondolat, hogy van egy zsoltáros, aki azt mondja, hogy hálát adok az életért. Mit tudsz felmutatni? Mi az, ami az életedbe hálára indít Isten felé, és aminek tudsz örvendezni? Ha egy kicsit tovább olvasok, ezután, a felirat után mindig van a Zsoltár eredeti szövegében, a hozzátartozó részben egy másik felirat is. Ez pedig ebben a Zsoltárban így hangzik, hogy templom szentelési ének Dávidé. Ha most egy bibliaórán lennénk, akkor azt kérdezném az ott lévő közösségtől, hogy mi ebben a szókapcsolatban a furcsa? Templom szentelési ének Dávidé. Dávid soha nem szentelt templomot. Dávid nem járt templomba. Egy sátor templom volt az, ahol ő Isten segítségül tudta hívni, amit még a vándorlás óta cipelnek magukkal, aztán persze felállították már Jeruzsálembe, de ő templom szentelési imádságot nem mondott soha. Persze lehetne ilyenkor azt mondani, hogy hát tévedés van biztos a Bibliában is, de nem tévedés. Dávidnak volt egy nagyon szép imádsága egy olyan gondolatsorral, amit 800 évvel később, akkor, amikor a templomot újra felszentelték, mert pogány népek jöttek, birtokba vették, beállították a saját bálványaikat, és egyszer végre sikerült annyira lélekben megerősödjön az Isten népe, hogy ezt lerázza magáról, akkor bementek és azt mondták, hogy ennek a templomnak, amikor én belépek, akkor legyen egy imádsága. És kiválasztották ezt a Dávid imádságot. Mert ebben a Dávidi imádságban megtalálták azt, amit ők maguk éreztek, hogy valahol az Isten jelen van az életünkben, de jelen van úgy is, mint aki olykor-olykor megfed, megint, és jelen van úgy is, mint aki elhozza azokat az időket, hogy én örülhetek az életnek. És így jött az alapíge ide, és így szeretnék erről az egy mondatról néhány gondolatot elmondani. Miért van az, hogy Dávid, vagy az ünneplő sokaság a templom szentelési ünnepen azt mondják, hogy mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Ez egy nagyon jól hangzó mondat. És minden hívő, vagy inkább egy kicsit erősítek, és azt mondja, vallásos ember azt mondja, hogy hát ez az igazi hitvallás. De hogy lesz ez az én hitvallásom? Igaz ez? Hogy arányaiban így néz ki az életem? Hogy egy pillanat az, amikor az Isten kicsit megszorongat, meggyötör, nehéz terhet rak rám, érzem a haragját, erre térjünk vissza mindjárt egy pár gondolattal, hogy ez mit is jelenthet, ugyanakkor, mintha végtelen lenne a szeretete, állandóan érzem a gondviselést, állandóan érzem a megerősítést, azt, hogy ott van, hogy segít, hogy nem hagy magamra. Lehet, hogy ez egy kicsit túlzás. Ismerjük ezt a kifejezést, hogy költői túlzás. Mi már hétköznapi emberek is szoktunk ilyen költői túlzásokba esni, amikor megkérdezzük valakit, hogy hogy tetszik lenni. Ó, köszönöm, nagyon jól. Ez egy kicsit költői túlzás. Ha részletekbe belemennénk, akkor azért lenne mire panaszkodni, vagy lenne mit elmondani. Ennyire költői túlzás az, hogy az élet Isten ajándéka szép és jó. Hogy ezzel hogyan tudunk azonosulni, ezen kezdtem én is gondolkozni, és egy pár ilyen bibliai mondatot hadd mondjak, amik szerintem ismertek lesznek. Itt ő azt mondja, hogy csak pillanatig tart a haragja, de egész életen át a kegyelme. Az Új Szövetségben Pál apostol van egész hasonlót mond. Azt mondja, hogy ez a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy dicsőséget szerez. Pillanatnyi könnyű szenvedés. Évtizedes betegség. Egy elrontott házasság és abból adódó összes következmény, ami életem végéig elkísér. Pillanatnyi szenvedés az, hogy nem találom a helyem a világban, de nagyon hosszú ideig. Sem a másik ember mellett, sem az, hogy mit kezdjek magammal, sem az, hogy mire vagyok egyáltalán alkalmas, vagy mire nem vagyok alkalmas. Ezek azért nem egyik pillanatról a másikra fordulnak át az életünkben. Hanem nagyon megdolgoztatnak minket évekig. Annyi mindent elhozunk a múltunkból is, annyi fájdalmat, annyi megkeseredést, annyira nehezen találunk Istenhez is vissza, annyit zúgolódtunk már ellene, annyit rossz tapasztalatunk volt gyülekezetekről, más közösségekről, olyan lelkészről, aki nem azt mondta, mit kellett volna, minden annyira megterhel minket. Talán kicsit közelebb áll ezért hozzánk a Mózes imádsága. A 90. Zsoltár, milyen szép imádság. Uram, a mi életünknek napjai 70-80 esztendő. És mit mond Mózes? És nagyobb részük nyomorúság, fáradtság, és gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. És néha tudunk azonosulni ezzel. Küzdöttünk, csináltuk, akartuk, elment az élet. Hogy adjak hálát érte? Mi volt ebbe az, ami úgy Istennek igazán az akarata volt, Istennek igazán a szeretetét mutatta meg, amire azt tudom mondani, hogy ide tett erre a földi világra, és ez nem volt egy rossz döntés tőle. Ezékiás király egy nagy betegségében, amikor Isten tényleg úgy ráteszi a súlyos kezét, és aztán eljön a próféta, és elmondja a próféta, hogy de Isten megkegyelmez neked és meggyógyít. Akkor utána elmond egy nagyon szép hálaadó imádságot, és ő is azt mondja benne, hogy Uram, javamra vált ez a nagy keserűség. Úgy látszik, hogy ebben is van valami, amiben Isten, ha meg is próbál, mégis a szeretetét mutatja meg. Jó néhány évvel ezelőtt megjelent egy könyv, és már a címe megdöbbentő volt, lehet, hogy többen itt a jelenlévők közül ismerik, vagy olvasták is, az volt a címe a könyvnek, hogy a harag a szeretet másik arca. Csak pillanatig tart haragja, mondja a Zsoltár író, és ebben a haragban nem a pusztító harag jelenik meg. Nem az, hogy na egy pillanaton múlik az, hogy Isten most elveszít, vagy nem veszít el. Hanem az a pillanat, amikor Isten tényleg azzal a szeretettel fordul felém, amelyben egy féltőn szeretés van benne, és meg akar dorgálni. Ismerjük nagyon jól ezt a képet a szülő-gyermek viszonylatából, hogy mennyire fel tudnak húzni minket a gyerekek, hogy mennyire haragszom akkor, amikor valamit maga ellen rosszul tesz, nem ellenem vét, nem az a sérelmem legalábbis, nem annak kellene lennie a sérelmemnek, hogy ő engem megbánt, hanem az a sérelmem, hogy te most rosszul látsz valamit, és ebből baj lehet. És ilyenkor jön egy indulat, de ez az indulat nem a pusztításé, hanem az, hogy én szeretlek téged, és nem akarom, hogy bajod legyen. És azok az emberek, akik Istennek ezt a fajta haragját egy pillanatra is megérezték az életükbe, azok nagyon jól tudják, hogy ennek van egy olyan célja, hogy ebben Isten engem helyre akar állítani. Uram, igazából nem másért adtad, azért, hogy helyre tegyél. És nekünk szükségünk van arra, hogy az életünket az Isten időről időre helyre tegye. Persze olyan szép, és hát szeretnénk ezt mi így megélni, hogy este rajtam van a sírás, reggelre itt van az újongás. Olyan jó lenne ilyen gyorsan fordítani az élethelyzeteken, hogy este még el vagyok keseredve, de reggel úgy tudok ébredni az új nappal, hogy az hozza a reménységét, hozza az erejét, hozza a feladatait, és bele tudom tenni magam. Lehet, hogy az este és a reggel között kellene történjen valami. Nem mondom, hogy mindig, megint nem akarok szabályokat felállítani, de lehet, hogy ez az imádságnak az éjszakája kellene legyen. Hogy úgy tud megjönni reggelre az újongás, hogyha én ezt végig harcolom Istennel éjszaka magamba. Hogy le tudom tenni azokat a terheimet, és le tudom tenni azokat a dolgokat, amiket úgyse tudok megoldani. Amire azt tudom mondani, hogy Uram, nézd meg, hogy erre én képtelen vagyok. Nagyon sok ilyen imádságnak kellene elhangozni ahhoz, hogy én utána szabad tudjak lenni arra, hogy szeressem a következő napot. Hogy szeressem benne azt az embert, akit az Isten közel hoz. Hogy ne kritizáljam meg őt is, ahogy megkritizálom önmagamat. De az is lehet, hogy a 127. Zsoltárt kéne idézni, és azt mondani, hogy az Isten van annyira kegyelmes, hogy még álmában is eleget ad az embernek. Hogy lefekszem, és valami érthetetlen módon reggel mégis megbékélve tudok felkelni. Mégis azt tudom mondani, hogy jó, ha te akarod, akkor tovább csinálom. Hiszen nagyon szép, amikor egy másik Zsoltár mondja, hogy minden reggel megújul a kegyelmet. Ha én fölkeltem, akkor az azt jelenti, hogy azon a napon az Istennek még mindig van terve velem. Még mindig valamit vagy el akar végeztetni, vagy meg azt akar, hogy valamit megéljek, vagy hogy hozzá közelebb tudja kerülni. Annak a napnak már van értelme. Vajon el tudom-e így indítani? Este ott van rajtam a szomorúság, de reggelre, ha megújul az Istennek az akarata, a szeretete felém, akkor megújul az élet is. Talán ezért jó az, amikor az ember kinyitja a szemét, és nem veti bele egyből a mindennapi teendőbe, és nem azon jár, hogy az első óra matek, és nem azon jár, hogy fogok eljutni a munkahelyemre, vagy mit is terveztem mára. Hanem az, hogy megköszönjem Istennek, hogy van egy napom. Na ez a nap, ez mire való? Amíg jó dolgom volt, azt gondoltam, sohasem fogok megtántorodni. Vannak olyan pillanatok, vagy időszakok az életünkben, amelyek egészen magabiztosan mennek. Amikor úgy érezzük, hogy kézben tartjuk a dolgokat, amikor előre mennek a dolgaink, amikor a terveinket meg tudjuk valósítani, nagyon nehéz, vagy furcsa így kimondani, de ezek olyan idők, hogy ebben nincs szükség Istenre. Megy ez magától is. És azt mondja, hogy viszont vannak olyan pillanatok, amikor az ember megtántorodik. Azt gondoltam, hogy jó dolgom van, és nem tántorodom meg soha. Az életünkben vannak olyan lépések, amikor nagyon bizonytalanul teszünk meg. Amikor mi magunk is érezzük azt, hogy muszáj elindulni valamerre, de hogy megtart-e az a talaj, amire ráállok, az nem biztos. És mégis lépünk. Talán azért, mert sürget az idő, talán azért, mert mások is sürgetnek, ott vannak a nyomunkban. Így lépünk be teljesen bizonytalan kapcsolatokba. Aztán utána ezben nagyon-nagyon nehéz szilárd talajt találni. Így lépünk bele néha olyan döntésekbe, amelyekről én is meg vagyok győződve, hogy biztos lenne jobb, csak már nincs kedvem kivárni, vagy nincs időm kivárni, hogy Isten mutasson egy utat. Ezekben a bizonytalanságokban könnyen elvész az ember, és azt mondja Pál apostol, hogy ezekben a bizonytalanságokban ott van a magabiztos hívő is, csak elrejti magát. Néha nagyon magabiztos hívőként akarunk vallomást tenni arról, hogy mi tudjuk, hogy mi az Isten akarata, hogy mi az Isten útja, és én tudok azon járni. És mögötte ott van a bizonytalan ember, hogy Uram, csak ki ne derüljön, hogy én nem tudom. Egyáltalán nem tudom, segíts bennem. Ez Jézusnál egy elég kemény ítéletet von maga után, mert ez a farizeusoknak és az írástudóknak az ítélete. Akik nagyon-nagyon meg tudják mondani, hogy kell jól csinálni, és mégis mögötte van egy olyan élet, ami nagyon bizonytalan és nagyon kiszolgáltatott. De ők maguk sem merik önmaguknak bevallani. Ezt a zsoltárírő úgy fogalmazza meg, hogy na ez az a pillanat, amikor én nagyon akarom tudni, vagy láttatni azt, hogy én tudom, hogy mi a célom, és hogy merre megyek, és közben azt kezdem észrevenni félve, hogy Uram, te elrejted orcádat. Ez az Isten orcájának az elrejtőzése, ez többször visszatér a Bibliában, amikor az ember azt veszi észre, hogy a biztosnak vélt háttér az úgy eltűnik. Eddig olyan világos volt, és mindent láttam, és abban olyan magabiztosan tájékozódtam, de hogy Isten kezd kivonulni a dolgokból, kezd kusza lenni minden. És ez tényleg egy rémisztő állapot. Megint csak ahhoz tudom hasonlítani, ahogy a szülő ott van a gyermek mellett. Bármi van a háttérben. Ha ismerős arc ott van, ha ott van az anyám, ott van az édesapám, akkor bátor vagyok, akkor nekiindulok. De ahogy őket nem látom, ott minden idegenné lesz, ott minden félelmetessé válik. És valahogy így vagyunk Istennel is, hogy amiben kezdjük azt látni, hogy mintha Isten ebből a dologból kivonult volna, ezt idézőjelbe teszem, ott az ember egyre inkább retteg. És ezt az állapotot is megéri ez a zsoltárírő, és aztán ebben az állapotban fogalmaz meg egy nagyon merész kérdést, de benne van a saját hitvallása is. Mit használ neked, Uram, a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ed majd neked az, aki porrá lett, hirdeti-e a hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, és légy segítségemre. Neki megy Istennek, és azt mondja, hogy Uram, akkor visszakozom. Akkor ebben a harcban felteszem a nagy kérdést neked és önmagamnak. Igazából mi is a te célod? Megmutatni azt, hogy én voltam a rossz? Megmutatni azt, hogy eltévesztettem az egészet? Legyőztél, két várra fektettél, és akkor nekem végem lesz? Ez a célod? Vagy pedig az, hogy a helyemre állíts, és legyen még valaki, aki dicsérni tud téged? És utána ő így jön rá a saját életének az értelmére. Hát nekem nem az a célom, hogy az egész életemben harcba legyek, a másik emberrel, harcba legyek Istennel, hanem az a célom, hogy megtaláljam azt, hogy az ajándékaink keresztül, amiket észre kell vegyek az életembe, hogy tudom Istent dicsérni. Hogy nekem az a legjobb állapot az életembe, amikor tényleg hálát tudok adni az életemért. Amikor tényleg fel tudom benne ismerni az Istennek a segítségét, hogy ott volt naponként is, és amikor el is vesztettem a csatákat, valahol azok is a javamat szolgálták, és onnan tudott az Isten engem felemelni, és onnan tudott továbbvinni. Vajon nem így van az egész életünkkel? Ha Isten a bűnöst csak elveszíteni akarná, az hol szolgálná az ő dicsőségét? Nem azt szolgálja inkább, hogy megkeresi a beteget és meggyógyítja? Nem azt szolgálja igazából, hogy a tévelygőt megtalálja, és az egy bizonyosságot kap? Nem azt szolgálja inkább, hogy valaki oda talál hozzá, és megtalálja magát az életet? Ahogy Dávid végig megy az életén, és végig kíséri az Isten a próbatételekbe és a csodákba, végül ő így összegzi. Uram, egy pillanat volt mindig az, amikor a helyemre tettél. Nehéz pillanatok. De utána folyamatosan és állandóan, hosszú időn keresztül azt tapasztaltam meg, hogy te hogyan szeretsz engem. Hogyan tartasz meg, hogyan viszel tovább. Ennek a mai vasárnapnak ez szeretett volna lenni a nagy üzenete. hogy amikor végignézzük az életünket, és kicsit arányokban, és a számokban, és az években, és a terhekben, vagy a csodákban próbáljuk lemérni, akkor legyen egy helyes látásunk erre. Ha ma azt érzem, hogy ez a Zsoltár nekem nem áll meg, hogy megfordítanám az egészet, hogy Uram, egy pillanat volt csak az, amikor láttalak téged és a csodáidat, és nagyon hosszú idő, amikor csak szenvedtem, akkor ott még valami nincs a helyén. Hadd fordítson ezen az Isten, és hadd tudja megmutatni azt, hogy az, amiből minden nap élek, az az ő ereje, az az ő dicsőségét szolgálja az életemben. Csendesedjünk el imádságra, és ezeket a csendes imádságokat őszintén úgy vigyük Isten elé, amiben tényleg a saját életünk van benne, a saját küzdelmeinkkel, és hadd jussunk el odáig, hogy meg tudjuk köszönni az életünket Istennek, amely csodán keresztül ő vezetni akart minket, nem csak ebben a földi világban, hanem az örökké valóságig. Amen. Jöjjetek fennállva, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, különbözőképpen vagyunk előtted, valaki épp a pillanatot éri. Azt a pillanatot, amikor úgy érzi, hogy egy kicsit keményebben beleléptél az életébe, és el kell gondolkozni, hogy ott meg kell harcolni te veled. De ez a pillanat nem azért van, hogy elvesszen, hanem ahogy Jézus olyan szépen mondja, hogy örök életre szülessen meg. Hogy valami egészen megváltozzon benne, és attól kezdve az életet ne önmagába lássa, mint emberi próbálkozást, törtetést, küzdést vagy nyomorúságot, hanem a te ajándékodat. És vannak, akik a pillanaton túl vannak, olyanok, akik ma ezzel a Zsoltárral együtt tudnak érezni, akik az élet csodáját köszönik meg, hogy valami olyasmit munkáltál számunkra, amelyben a veled való találkozás minden napnak szül valami örömöt, valamit, amiért lehet hálát adni. Olyan érdekes, hogy a Zsoltáríró így határozza meg az élet értelmét, hogy akkor érdemes élnem, ha benne tudlak téged dicsérni. Vajon eljutottunk-e eddig a gondolatig, és vajon szól-e erről az életünk? És lehet, hogy ez olyan szépen hangzik, vagy olyan hangzatos, és addig, amíg nem éljük meg, addig nem is tudjuk, hogy mit jelent ez. De talán aki ebben már kapott kóstolót, vagy ebben éli a napjait, az tudja, hogy milyen jó esténként letenni a terhet te nálad, és reggel úgy indítani egy napot, mint amely a kegyelmednek újabb ideje. Így köszönjük meg ezt a vasárnapot is, hogy innen indítottuk a napunkat. Így köszönjük meg azt is, hogy innen indíthatjuk a hetünket is, bármi is vár ránk, küzdelmek, feladatok, az, amitben teljesíteni kell, vagy éppen a próbatételek, kérjük, hogy ebben légy ott mellettünk, és add rá a te áldásodat. Így imádkozunk közösségeinkért, így imádkozunk a családokért, a feladataikért, abban, hogy egymás mellett jól tudjanak helytállni. Így imádkozunk gyülekezetünkért, mint nagyobb közösségért, de népünkért és nemzetünkért, és ezért az egész világért, amely nagy harcban áll, legfőképpen önmagával. Engedd, hogy az életet úgy tudjuk látni, mint tőled kapott ajándékot, és ezért az értékét is így tudjuk megbecsülni. Kérünk, hogy légy azokkal, akik most éppen megfáradtak, akik betegek, adj nekik bátorítást, vigasztalódást, és engedd, hogy bármilyen küzdelmen mennek keresztül, hadd tudják mégis benne elmondani, hogy a te haragod, a te megpróbálásod pillanatoknak tűnik mindazon áldások mellett, amiket elveszünk egész életünk során te tőled. Kérünk, hogy így áld meg életünket, viseld gondunkat ezután is, úgy, ahogy azt eddig is hűséggel megtetted. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Hirdettem a gyülekezetnek örömmel, hogy hosszú idő után újra megtartjuk a gitáros zenés istentiszteletünket. Ugye ennek az időpontja minden hónap első vasárnapján volt délután, így ma délután 5 órakor ezt a zenés istentiszteletünket újra megtartjuk. Amiben különbözni fog mégis az eddig megszokottaktól, hogy az istentisztelet utáni szeretett vendégséget még nem állítjuk vissza. Úgyhogy istentiszteletre szeretettel hívogatunk mindenkit, az utána lévő közösségre is, beszélgetése itt akár a templom udvaron. Természetesen a gyermekeknek lesz délután is felügyelet, foglalkozás addig, amíg itt vagyunk az istentiszteleten, de együtt kezdjük itt a gyermekekkel. Ezzel kapcsolatosan szeretném hirdetni, hogy igyekszünk a gyülekezet legtöbb alkalmát újra vissza rendezni a megszokott régi medrében. Ez azt jelenti, hogy a mai naptól a hittanóráinkat megkezdtük itt az istentisztelettel egy időbe, oda szeretettel várjuk a 12 évnél fiatalabb gyermekeket, tehát az óvodáskortól a hatodikos gyerekekig. A hetedikes gyermekeket és a nyolcadikosokat, vagy az idősebbeket konfirmációi oktatásra fogjuk várni. Ezt majd mindig az istentisztelet után fogjuk kezdeni. Az első alkalmat október első vasárnapjára tervezem, hogy addig összetudjam hívni ezt a korosztályt is. Minden csoportot folytatunk, az idősek bibliaóráját csütörtökön 6 órától tartjuk a gyülekezeti teremben, a családosoknak, házaspároknak a bibliaóráját péntek délután 6 órától szintén a gyülekezeti házban, az ifjúsági bibliaóráinkat szombatonként 5 órától, ez a 10 éves ifjúsági csoportunk szintén a gyülekezeti házban, és hétfőn a 18 pluszos ifjúsági órát pedig 6:30-tól szintén a gyülekezeti teremben. Még van egy olyan alkalom, ami megszokott volt és rendszerűen, ezt most még ebben a hónapban nem kezdjük el, ez a dolgozóknak vagy az érdeklődőknek a bibliaórája, ez is hétfőnként szokott lenni este 7 órától. Ezt holnap még nem kezdjük el. Isten tiszteletünk zárásaként a 264. dicséretünk második versét énekeljük, azzal adjunk közösen hálát Istennek, azért, hogy eddig is hordozott bennünket, 264. dicséretünket énekeljük, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett.